Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid. A stúdióban Kemény Dénes, a magyar férfi vízilabda válogatott korábbi sikerkapitánya, és Dénes Tamás futballszakíró, az Inforádió főmunkatársa. A következő szűk egy órában elsősorban a pénteken kezdődő labdarúgó Európa-bajnokságról, és természetesen a nyár másik nagy sporteseményéről, a tokiói olimpiáról beszélgetünk. Szervusztok!
Szervuszt, és szeretettel köszöntök a hallgatókat is.
Nem szoktunk tegeződni, de abban maradtunk, hogy talán ez lenne a legjobb.
Igen, én vagyok a rangidős, és én kértem, mert én mégsem szakember vagyok, mint ti a média világában, hanem inkább vendég, és én nekem nem nagyon menne az erőltetett magázódás.
Nagyjából 20 éve ismerjük egymást, a többi között ez is oka annak, hogy talán így egyszerűbb beszélgetni. Kezdjük a foci EB-vel. Mégiscsak egy éves csúszásban vagyunk, Euro 2020-nak hívják ezzel együtt az eseményt. Milyen érzések vannak bennetek? El kellett, hogy következzen, meg kell rendezni, vagy pedig kicsit furcsább, összetettebb bennél? Dénes?
Nekem az az érzésem, ugye valahonnan megtudtam, hogy pénteken már meccs van, hogy azzal, hogy nem ahogy egy ország rendezi, én bennem nincs még meg a futball EB háza. Azzal, hogy itt valamelyik városban lejátszanak egy meccset, aztán majd látunk egy négyes csoport tabellát, ahol lesz ugye két csapatnak egy-egy meccse, vagy esetleg, hogyha ugyanaz nap mind a négy csapat játszik, akkor kettő. Ez valahogy annak ellenére, hogy soha nem Magyarországon volt, utoljára ugye Franciaországban volt, de az, hogy egy nemzet rendezte, azzal elkezdődött egy világverseny. Most ez a szétszórtság, ezt meg kell szokni. Lehet, hogy egy hétre rá, hogy az első meccset lejátszották, már lesz Béláz bennem, egyelőre még nincs.
Tamás?
Igen, én is gondolkoztam azon, hogy ugye van egy statisztika, hogy 1984 óta nem nyert a hazai rendező csapat, de most melyik a hazai rendező csapat? Most amelyik a döntőt játsza majd? Úgyhogy nem tudom. Valóban ez az EB-lázzal kapcsolat, és így van, meg hát szerintem sokunkban él az 2016-os franciaországi EB, amikor 50 ezer magyar kiment. Most nyilván ilyen szempontból más a helyzet. Kíváncsian várom, hogy milyen eredmény kell ahhoz, hogy megint megálljon az élet a nagykörúton majd esetleg. De ugyanakkor az is egy furcsa kettősség, hogy ha visszamegyünk egy kicsit az időben, eleinte nem hittük azt, hogy mi még valaha EB-t, futball EB-t rendezhetünk, aztán nem gondoltuk azt, hogy talán benne lesz Magyarország a jelöltek szűkítésénél, aztán nem gondoltuk azt, hogy közönség előtt lehet játszani az EB-t, egyáltalán azt hiszem optimista lélek kérdése, vagy optimizmus kérdése, hogy ki mikor hitte el, hogy legyőzhető a koronavírus járvány. Most pedig ott vagyunk, hogy hát reméljük, hogy egy jó EB-nk lesz.
Lehet felszabadult ez az Európa-bajnokság? Dénes, te hogy érzed?
Hát mi számunkra abszolút. Tehát itt az senki nem várja el, hogy egyetlen pontot szerezzünk, mert három bivajerős csapat ellen játszunk. Tehát hogyha most nem fog vagányú, bátran, felszabadultan minden magyaros virtuson alapuló trükköt megpróbálni a magyar csapat, akkor mikor? Tehát itt nincs úgymond győzelmi kényszer. Csoportmeccsekről beszélünk, és a csoportmeccseken belül nincsen győzelmi kényszer. Tehát én azt várom, hogy igazi kültelki vagány módjára játszunk, és a hazai közönséget kiszolgáljuk, mert aki ki fog menni az arénába, az sem úgy fog kimenni, hogy arra készül, hogy győzelmet ünnepel. Azért megy ki, hogy lásson egy EB mérkőzést, lássa a magyar válogatott. Ráadásul nem is vagyok benne biztos, hogy klasszikus hazai nézőtér lesz, mert biztos vagyok benne, hogy a jegyelosztásban figyelembe veszik az ellenfeleknek is a szurkolótáborát, meg uram, bocsás, semleges szakasz is lehet.
A portugálok ellen kezd a magyar válogatott kedden este 6 órakor a Puskás arénában, tehát addig még van egy kicsi idő. Tamás, az elmúlt hónapok, évek tétmeccsei és akár felkészülési találkozói alapján mennyit lépett előre a magyar válogatott, akár 2016-hoz képest?
2016 után volt egy rossz szakasz. Amikor véget ért a 2016-os EB, és tulajdonképpen jól ért véget, most függetlenül attól, hogy a belgáktól, hogy kikaptunk viszonylag simán 4 góllal, de hát úgy jött haza a válogatott, hogy olyan eredményt ért el, amire szerintem senki nem számta. Szóval arra, hogy a második csoportmeccse után már biztos csoport elsőként megy tovább, ez gyakorlatilag a szürreális kategóriába tartozott. De azt is tudtuk, hogy egy új korszak kezdődik a 2016-os EB után, mert új csapatot kell építeni, a kulcsjátékosok jóval 30 fölöttiek voltak, hát Király Gábor 40 is elmúlt, nyilvánvaló volt, hogy Gera Zoltán sem lesz majd tovább a csapat kulcsembere. És hát az eredmények nem is nagyon jól jöttek, ugye Ben Storkot ugye aztán a szövetség menesztette az andorrai vereség után, volt egy mondjuk úgy, hogy mellényúlás Zsors Lékenz kapitányi kinevezésével.
A szurkolók talán már alig emlékeznek rá. Olyan rövid időszak.
Az nem baj, jobb is elfelejteni. És hát jött Marco Rossi 2018-ban. Rossi közönség jelölt volt szerintem. Tehát ő nagyon népszerű lett, amikor a Honvéd a bajnok lett, jól dolgozott Dunaszerdahelyen, és megfelelt annak a kettősségnek, hogy a szurkolók egy része szívesen fogadott volna magyar helyes vagy jó, méltó magyar jelentkező hiányában egy külföldi kapitányt, de olyat, aki a magyar labdarúgást ismerte. Ennek Rossi megfelelt. És 2018-ban ugye egy vereséggel kezdett, de aztán viszonylag jó eredményei voltak. Azért mondom, hogy jó eredményei voltak, mert az akkori szereplésnek köszönhettük végül a pótselejtezőt. És hát megvertük a horvátokat, amire senki nem számított 2019 elején, megvertük a velszieket, szerintem arra sem nagyon sokan számítottak. Ellenben egy olyan mélypont következett 2018 őszén, amikor egy az erjeken egy győzelmet leszámítva mindenki, aki szembe jött, megverte a magyar csapatot, hogy azt gondoltuk, hogy innen tényleg nincs felkelés, visszatérés. Viszont Rossi jól használta ki a 2019-es tavaszt. Nyilván, ha megkérdezett, Dénes elmondja, hogy edzői szempontból lehet-e ilyet tenni, hogy gyakorlatilag a koronavírus járványt úgy használod ki, hogy egy teljesen új csapatot építesz. Fölfedeztek 3-4 olyan embert, akiről korábban szó sem volt a válogatott keretnél. Rossi megteremtette magának azt a hitelt, hogy akikre ő támaszkodott, akiket ő kiválasztott, azok majdnem kivétel nélkül bejöttek, és jött egy olyan eredmény sor, ami hát ugye az oroszok elleni mérkőzés, tehát 2020 szeptemberre volt a magyar válogatott veretlen, a második leghosszabb veretlenségi szériánk van az olaszok után, de ezt gyorsan felejtsük el. Tehát, igen, tehát ebből ne induljunk ki. Én tulajdonképpen, és egy kicsit most még visszatérnék Dénes szavaihoz, én azt remélem nagyon, hogy a magyar szurkolók vitathatatlan lelkesedésük mellett bölcsök is, és tudják azt, hogy attól még, hogy a válogatott kikap a földkerekség 4 vagy 5 legjobb válogatottja közül 2-től vagy 3-tól, ugye 2-től Budapesten adott esetben 1-től, meg Münchentől, attól még a válogatottat nem kell szétkergetni, attól még a válogatott egy jó úton elindult. Annak örültem, hogy Rossinak a szerződését meghosszabbították már az EB előtt. Ugye azt kell tudni, hogy utána folytatódnak a világbajnoki selejtezők. Szerény számításaim szerint a világbajnoki selejtezőkön teljesen mindegy, hogy a magyar válogatott hanyadik helyet éri el, mert az első nem lesz. Ha második, az pótselejtező, de az is pótselejtező, hogyha az osztrákok mögött végzünk, vagyis az osztrákok kimennek az Európa-bajnokságra, vagy pótselejtezős helyet érnek el, mert akkor a Nemzetek Ligája szereplés nekünk jó. De ez most nem az EB, ezt hagyjuk is. Én csak azt mondom, hogy ez egy tulajdonképpen erősebb válogatott szerintem, mint a 2016-os. Egy brutálisan nehéz sorsolással, egy olyan nehéz sorsolással, amilyen a magyar futball történetében még nem volt. Olyan volt már, hogy két nagyon jó csapattal összesorsoltak, ilyen volt 66-os angliai világbajnokság, ez a portugálokkal, meg a brazilokkal együtt voltunk. Ilyen volt a 78-as mexikói világbajnokság előtt, amikor a rendező argentin csapattal, az olaszokkal, a franciákkal, akik azért nem voltak akkor annyira erősek, mint most. De ilyen, hogy a világbajnok, az Európa-bajnok és a német válogatott, és mindenki tegyen a németek mellé bármilyen jelzőt, szóval ez brutális.
Dénes, Marco Rossi személye hogyan jelenik meg a te fejedben? Milyen ő szövetségi kapitányként, milyen erényeket látsz benne?
Érdekes, mert ugye ismerem jól személyesen, lejár az úszodában, miután a fia az válogatott határán vízilabdázik, és fölszedett valamit a pólóból, ami nekem szimpatikus, valamennyi pragmatizmust. Ugyanakkor, hát én ahhoz túl sokáig éltem Olaszországban, hogy ne ismerem jól az olasz élsportolókat, ő egy élsportoló volt, sokáig játszott a Serie A-ban, ami azért nem akármi, és egy nagyon jó ötvözet lett belőle. Én azt látom, hogy logikusan átlátja a dolgokat, és ha vízzel kell főzni, akkor vízzel főz, ha kőlevest kell főzni, akkor kőlevest főz, és zseniálisan használta ki. Gondolkoztam előbb, hogy mi annak a versenysorozatnak a neve, de szerencsére kibögtett, hogy Nemzetek Ligája. Ezt a Nemzetek Ligáját, ezt nagyon jól használta ki, mert ott, ahol, ami nem egy különleges, nem egy nagyon jelentős világverseny, de mégiscsak világverseny, fölépített egy hitelt, saját magával szemben, ugye egy szurkolói szemszögből egy hitelt, mert az oroszokkal is jó eredményt értünk el, a szerbekkel, akik eszebben nem voltunk esélyesek, talán kik voltak a törökök még a csoportban, azokkal is. Tehát gyakorlatilag ezt nagyon jól kihasználva, szép süttyomban fölépített egy új csapatot, meg fölépített egy bizalmi hátteret saját magával szemben, a játékosokkal szemben, jól használta ki, és aztán a végén jön, ugye, hogy annak van szerencséje, aki sokat tesz érte, ő sokat tett érte, és ehhez kellett ez az utolsó pár perc az Izland meccsen, amivel kvalifikáltuk magunkat ide. Még mielőtt visszaadnám a szót, mert úgy látom, hogy azért a Tamás ott megragadja. Azt mondanám még, hogy a csoportban azt látom nehézségnek, hogy a harmadik is tovább juthat. Ugye mi tőlünk a franciaországi EB-n a portugálok úgy nyertek, hogy a csoportunkban harmadikok voltak. Magyarul mi a három csapattal szemben, amikor most játszani fogunk, mind a három csapat az mindenáron meg akar majd minket verni, hogy minél jobb pozíciót harcoljon ki, vagy az első kettőbe, vagy úgy a harmadik helyre, hogy más harmadikokkal szembe fogják őket összehasonlítani. Tehát lehet, hogy végül mi leszünk a harmadikok, vagy a másodikak, de itt egyetlen csapat sem fog ellenünk lazsálni, mert a harmadik hely is fontos, és itt három erős csapattal játszunk.
Tamás?
Ez így van, három ponttal tovább. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy ebben a rendszerben három ponttal tovább lehet jutni, és ha nem vagyunk nagyon szemérmesek és szégyenlősek, akkor azt mondjuk, hogy szerintem mind a három ellenfél válogatottnál úgy számolnak, hogy a magyarokat megverjük, és ha utána még van pont, akkor megyünk tovább. Rossi kapcsájtott még eszembe, hogy nekem nagyon szimpatikus volt Rossiban, és ha egy csúnyát szabad mondani, a magyar mentalitással nem mindig találkozik az, hogy minden mérkőzés előtt úgy állt ki, amikor hát azért voltak ebben a Nemzetek Ligás sorozatban olyan meccsek, amikor nem állt jól az ászlónk. Amikor tele voltunk sérültel, nem engedett el a klubja játékosokat, hogy vissza kellett térni, és Rossi mindig azt mondta, hogy nincs megnyerhetetlen meccs, meg kell próbálni mindent, és bravúrokat tudott csinálni. Most egy picit más a helyzet, és azt láttam, hogy hát nem mondom, hogy megijedt, de most szeretné ezt valahogy visszavinni, mert nem akarja azt a látszatot kelteni, egyébként nagyon helyesen, hogy most ez, tehát azért nagyon erős csapat volt az orosz, a szerb és a török egyaránt, amelyeket mi megelőztük, de más nagyságrend, mint a német, a francia és a portugál. Ha jól játszol, szerencséd van, akkor az izlandiak ellen tudsz nyerni, a törökök ellen tudsz nyerni, egyébként ez a török válogatott, amik ugye holnap kezdi az olaszok ellen az Európa-bajnokságot. A 2020-2021-es idényben kétszer kapott ki összesen, pedig játszott a hollandokkal, játszott a németekkel, csak a magyaroktól. Most megint azt gondolja valaki, hogy a magyar válogatott akkor a torna esélyese. Mi nagyon szeretjük a magyar válogatottot, nagyon fogunk neki szurkolni, de még a futball nagyon dicséretes bizonytalansága mellett sem gondolom, hogy itt szabad bármilyen elvárást tenni a csapattal szemben.
Hadd mondjak erre valamit, ugye a kosárlabdában, vízilabdában van egy kosárban mondjuk 20 ponttal erősebb csapat, vízilabdában egy 4-5 góllal erősebb csapat, az ha rosszul játszik, akkor is nyer. Azzal a gyengébb csapattal, akivel szemben ezt a különbség reális. Foci nem ilyen. Foci kicsit olyan, mint a box, hogy a boxban azt mondják, hogy mindenki együttésre van a győzelemtől. A fociban most nem akarok messzire menni, mit mondott Kovács Ferenc a videótonnak, amikor a United ellen játszották a visszavágót, tartsunk ki hátul. Egy gólt valahogy véletlenül rúghatunk, és volt egy lepattanó szabadrugás, ami visszapatt. Sorfalon berúgták, és végig bekkelték. Úgy akartak egynőre nyerni, hogy 90 percig azt célozták meg, hogy hátul ne kapjanak gólt. És azt gondolom, hogy azért valamennyi esély ahhoz, hogy mi ne veszítsünk háromszor, nyilván van. Itt a nehézség az lesz, hogy ezek a csapatok nagyon komolyan fogják venni a magyar meccseket.
Kapitányként hogyan lehet kezelni egy olyan szituációt, amikor a legjobbak közül többen is hiányoznak? Szoboszlai Dominik hiánya egyértelmű. Izland ellen is ő szerezte az EB-re jutást érő gólt, és hát gyakorlatilag mindenki lelkendezett az elmúlt években, hogy itt van egy magyar szuper tehetség, aki folyamatosan építkezik, már a Lipcse is leszerződtette, de hát a sérülése miatt egy percet nem játszhatott, és végül az EB keretből is kimaradt.
Ezt én úgy gondolom, hogy a Márko az a csapatjavára tudja fordítani ezt a helyzetet. Egyfelől nem a vezéregyéniségét vesztette el a csapat, hanem a gyöngyszemét. Tehát ő még egy ékszer a csapaton belül, ez a fiú, még egyelőre nem ő az, aki mutat előre, hogy tessék uraim, menjünk és támadjunk. Az ugye a Puskás öcsi volt, de ő se 16 évesen. Tehát ő még nem vezéregyénység. Ennél fogva azt gondolom, hogy én élvezném ezt a helyzetet az öltözőben, amikor egy ilyen nagyon fontos és világszinten ismert játékosom hiányzik, és föl tudnám ezzel tüzelni a többieket, hogy azért ne hülyeskedjetek már, hát azért ti ugyanilyen jók vagytok, csak eddig még nem vették észre.
Tehát akkor pszichológia kérdése és edzői mentalitás.
Én azt gondolom, hogy ez egy jó lehetőség. Ez egy jó lehetőség. Nyilván hiányozni fognak a fiúnak a bravúros megoldásai, de lelkileg további 5-6 játékos, akiben benne van az extra teljesítmény, föltüzelhető, és akkor a végeredményben lehet, hogy még jobban is tudnánk járni.
Tamás, szakmailag szerinted Rossi erre készült? Ugye azt láttuk hónapról hónapra, hogy bizony Szoboszlai Dominik visszatérése erősen kétséges. Akkor már azért kezdett kétségbe esni az ember, amikor még április elején is rossz hírek érkeztek róla, mert egy formát mégiscsak fel kell építeni.
Na, hogy erre röviden tudok válaszolni, szerintem Márkon mindig mindenre készül. Tehát egy rendkívül tudatos pali, aki egyébként ugye szerintem a taktikailag az olaszok messze a világon a legjobbak.
És túlzottan is rohatonalmas meccseket tudnak játszani.
De ő mindig mindenre felkészül, szóval ebben nincs probléma is. És ahogy én őt ismerem, abban a pillanatban, hogy meghallott, hogy a Szoboszlai Dominik sérült, ő már gondolkodott azon, hogy mi van akkor, hogyha. Most az, hogy amikor ugye visszatért a játékos az edzőtáborba, hogy abban a pillanatban ők tudták mindenfajta méréssel, meg mindennel, hogy ebben nem lesz futbolista. Nekem egyébként egy utólag az volt a feltűnő, hogy most média szemmel nézve, gondolkodtam azon a bejelentés után, hogy hát vajon miből lehetett sejteni előre, hogy nem tud majd a keretbe ott lenni Szoboszlai Dominik. És akkor arra gondoltam, hogy normálisan, amikor ő visszatért hosszú sérülése után a keretbe, és valóban jó állapotban lett volna, akkor az első adandó alkalommal kiültetik az újságírók elé, azt mondják, hogy itt van ez a fiú, hogy vagy, milyen állapotban vagy, minden csodálatos, Lipcsejek nagyon rendesek voltak, segítettek, felkészültek, stb. Nem ez volt. Az baj, hogy Kolmár Zsolt is megsérült, aztán a harmadik poszton, aki van, ugye gazdag Dániel, ő is sérülésre kínlódik, de tök mindegy, nyilván egy csapatban azért nem egy játékos a ilyen értelemben a döntő dominás. Ugye az is érdekes volt, amikor az összeállításra kérdezték Markot, és mondta, hogy ki pótolhatja ezeket a játékosokat. Hát valószínűleg ugye azért arra kell felkészülni, hogy egy olyan játékosra van szükség, aki sok labdát tud szerezni. Tehát itt most nem művészre kell gondolni, én azt hiszem.
Tehát más lesz a taktika.
Szerintem abszolút. Abszolút.
Vagy a csapatnak ilyen jellege, igen. Tehát igen. Egy foggal körömmel harcoló csapat lesz.
Hát csúszunk, mászunk, és aztán előbb valami hátha lesz.
Nekem volt egy hasonló, a 99-es EB előtt két nappal egy korábbi ügy alapján eltiltották a Benedek Tibit, aki viszont nem csak a csapat egyik legjobb játékosa, hogy nem szóval, hanem tényleg a vezéregyénisége is, és abból is föl tudtunk állni, úgyhogy végül megnyertük az EB-t, és akkor az egyik rivál is csapat edzője rögtön, amikor megkérdezik tőle, hogy na, akkor nekünk majd könnyebb lesz megverni a magyarokat, mert nem játszik a tibbe, azt mondta, hogy csapat veszít, csapat nyer. És ez most is így lesz. Tehát azt gondolom, hogy a Márkó elegendően vagány ahhoz, hogy ebből ő hasznot hajtson.
Mi számítana sikernek a magyar válogatott szempontjából? Tamás?
Hát én azt mondom, ha most azt mondanak, hogy egy pontot szerez a magyar válogatott, akkor
bárki ellen,
hát akkor nyilván a csoportban, akkor fej fölött tapsolnék. Persze, ugye futballal foglalkozó emberek mind tudják, hogy azért ez a három válogatott közül is lehet arra példát tanálni a közelmúlt világversenyén, világbajnokságra mondok, hogy a németek szereplésére 2018-ra, a portugálok hogy kezdték 2016-ban a csoportmeccseket, a franciák se híres csoportselejtezők. Összintén megmondom, én a három meccs közül a portugálok ellen látom a legjobb esélyt, mert mégis egy nagy tornát elkezdeni, az nem egy egyszerű történet, ott azért a portugálok sem lesznek nagyon nyugodtak. A franciákat én kiemelkedőnek tartom, de emlékszem arra, hogy 2010-ben hazai pályán vergődtek a selejtezők során, és az egyenes késés szakaszban kezdettek, főleg Griezmann jól játszani. De ne legyen eredmény elvárásunk, én azt hiszem.
Szerintem nem az könnyű azért a portugál, mert a latin országok sportolói, azok nagyon szeretik a kihívást, imádják, tehát mit tudom én, a Recco Szirakuzában játszik, akkor másfélszer olyan játszik, mint oda az Szirakuz ellen, és a portugálok itt majd meglátják a jó részt magyar lelátót, akkor az föl fogja őket tüzelni, tehát hogyha egyébként nem lennek motiváltak, mert úgy gondolják, hogy ez egy sima 3-1-es meccs, akkor sajnos azzal, hogy ez Budapesten van, azzal föl fognak pörögni.
És valószínűleg Cristiano Ronaldóban benne lesz még az a 3-3. Igaz, hogy ő jól játszott, de hát mégiscsak láthattuk, hogy mennyire bosszantotta a magyarok jó teljesítménye, és az az eredmény is.
Ugye, ez biztos, hogy butaság lenne kiindulni korábbi, főleg sok évvel ezelőtti eredményekből, de a magyar válogatottnak a legrosszabb mérlege azok a válogatottak között, amelyekkel legalább 5-6 meccset játszott, mert a portugálok ellen van. Szóval nekünk soha nem ment a portugálok ellen. Abba gondoljatok bele, hogy a magyar válogatottnak a piaci értéke 70 millió euró, így Szoboszlai nélkül. A német csapat és a német csapat 900 millió körül van, a franciáké 1000, tehát 1 milliárd, és a portugálok talán az ötödik a ranglistán. Tehát itt tényleg azért más nagyságrendű játékosokról van szó, és na, hát az önmagában. De gondoljuk el, hogy milyen rossz lenne az, hogyha most lenne itt Budapesten 3, illetve 4 EB mérkőzés, és arról beszélgetnénk, hogy lesz EB Budapesten, jönnek a franciák, jönnek a portugálok, láthatjuk Cristiano Ronaldot, meg Antoine Griezmann, meg nem tudom, kicsodát,
és nem mi játszunk ellenük.
És mi nem játszunk ellenük. Szóval én szerintem az egészben a lényeg az, hogy mi ott vagyunk az EB-n, és Magyarország játszik ezekkel a csapatokkal. Én soha nem felejtem azt, amikor 2016-ban a bordói mérkőzésen az osztrákok ellen megláttam 15 vagy nem tudom 20 ezer magyar a nézőtéren, és azt hittem, hogy ezek az én életemben már soha nem lesz. 92-t járok az EB-kre, VB-kre, és mindig a szomszédos országokat néztem, hogy a horvátoknak ott vannak a szurkolói, meg a csapatok, a románoknak ott voltak a csapatai, vagy csapata, szóval lehetne a környező országokat végigmondani. Nekünk nem, soha. És közben láttam azt, hogy más sportág, akár vízilabda volt a környéken, vagy jéghoki, vagy bármi, tényleg a magyar szurkolók ott voltak, lelkesedtek, csodálatosan segítették a csapatot, minden. És akkor megláttuk azt, hogy felhangzik a himnusz, és akkor magyar szókolok, szóval teljesen más dimenzió volt. Most ehhez képest most itthon lesz egy mérkőzés a Puskás Arénában.
Én annak örülök, hogy biztos vagyok benne, már előre örülök, hogy mind a két budapesti meccset követően a magyar szurkolók éjjénezni fogják a játékosokat eredmény függetlenül. Ez már biztos. Hogyha erre lehetne fogadni, akkor erre tennék pénzt.
Dénes, és ezt hogyan lehet kezelni szerinted, hogy azért mégiscsak biztosan lesznek olyan magyar szurkolók is, akik az ellenfél sztárjai miatt vettek jegyet és mennek ki. Azért ugye vízilabdában nem ez volt a jellemző, bár szerb, horvát, egyéb nemzetiségbeli világklasszisok is érkeztek a nagy hazai tornákra, de most azért futballban olyanok érkeznek, mint Cristiano Ronaldo, vagy a már világbajnok és szuper tehetségnél is több Kylian Mbappé.
Szerintem ez nem baj. Ez azt mutatja, hogy sportszeretők is a magyar labdarúgó szurkolók, nem csak fanatikus szurkolók, és attól, hogy te felnézel a Ronaldóra, vagy szereted, vagy felnézel az Mbappéra és szereted, attól te még a mérkőzés alatt a magyar csapatnak szurkolsz, legfeljebb csettintesz egyet, hogyha egy-egy jó megoldást látsz tőle, és örülsz, hogy élőben láttad, nem pedig a tévén. Szerintem ez összeegyeztethető, én eddig ezt tapasztaltam.
Furcsa gondolat, hogy amikor kiderült, hogy a koronavírus járvány miatt zárt kapus mérkőzések vannak a Bajnokok Ligájában, és ugye a Barcelona jött, és nem jött a Messi. Azt mondtam, hogy hála Istennek, mert milyen marha bosszantó dolog lenne az, hogy ide jön Budapestre a Lionel Messi, és akkor aki szereti őt, és aki kíváncsi rá, az nem nézheti meg élőben.
De a Ronaldot meg lehetett nézni, mert pont a Juve meccsre, azt hiszem, az FTC-nél lehetett talán minden harmadik, negyedik, vagy X létszámban menni. Kint is volt a legnagyobb fiam, zuhogott az eső, de azt mondta, hogy jó volt. Tehát annak ellenére, hogy azt hiszem a Ronaldo nem is rúgott gólt, jó meccs volt.
Tamás, az elmúlt napokban folyamatosan felkészülési meccseket játszottak a csapatok. Mennyire induljunk ki ezekből az eredményekből? Szakmailag hova tegyük ezeket?
Szerintem ne induljunk ki belőle. A magyar válogatott 2004-ben a portugáliai EB előtt kiment Kaiserslautern-ben a németek ellen, és megverte őket 2-0-ra. Nem gondoltuk, hogy a magyar válogatott erősebb, mint a német. Ráadásul ezeket a felkészülési mérkőzéseken kivétel nélkül mondhatom, hogy egyszer sem a legerősebb 11 kezdett, vagy ha éppen valaki éppen azzal kezdett, akkor levette a játékosokat a fél időben azután. Nem hiszem, hogy ki kellene ebből indulni. Az más kérdés, hogy nyilván nem tett rosszat a németek lelkének, hogy megverték a letteket 7-1-re, de hát nem, tehát ebből én nem vonnék le túlságosan messze menő következtetéseket. Mint hogy az angolok ugye úgy nyertek kétszer, hogy gyakorlatilag azok a játékosok, akik nemzetközi kupadöntőben szerepeltek, nem is játszottak náluk. Úgyhogy.
Dénes, te hogyan kezelted annak idején a különféle felkészülési tornákat, meccseket a csúcsesemények előtt?
Nálunk ez annyiban volt más, hogy a vízilabdában sokkal jobban összekérjen, kell érjen taktikailag egy csapat. És hogyha te sok klubból szeded össze a játékosokat, nekünk az első időszakban a két feladatnak kellett megfelelni, két feladatot kellett elvégezni. Az egyik ez a taktikai összegyúrás, a másik pedig, hogy elindulsz a 18-19-es keretből afelé, a 13 felé, akit majd jelölni fogsz. Tehát igenis volt jelentősége. Ezen belül nyilván az eredménynek is, mert egy magyar vízilabda válogatott, az ne játszon annyira más célokért, hogy közben kikap. Kikaphat, mert játszhat az ellenfél jobban, de azért igyekezzen nyerni, és közben ezeket a feladatokat megoldani. És amikor már megvolt a 13, akkor meg azok a végső simítások, hogy teljesen működjön a csapat. Az a csapat nyerte mindig a világversenyt, amelyik leginkább egy klubcsapathoz szólt hasonlítani, ahol viszont 9 hónap a közös munka egy évben, nem pedig másfél vagy kettő. Itt már néhány hétről van szó. Egyszerűen nem is tudom, hogy mi a túrót tudnak a szövetségi kapitányok itt varázsolni. Talán beszéltünk az elmúlt napokban erről. Én azt gondolom, hogy én labdarúgó kapitány lennék, én elsősorban frissíteném a játékosokat. Mindenki egy hosszú klubszezonból jön.
Sőt, hát éppen ez az egyik specifikum a mostani tornának, hogy egy soha nem látott idény után vannak, amikor rövidebb volt a szezon, és intenzívebb a játékosok egy része, vagy koronavírus fertőzött volt, vagy nem. Nyilván folyamatosan kellett arra figyelni, milyen edzőségi állapotban vannak a játékosok. Az meg egy következő kérdés, hogy egyáltalán lehet-e, vagy kell-e 7 mérkőzést, vagy 6 mérkőzést csúcsformában végigjátszani, mert én azt látom, hogy nagyon-nagyon szoros kivétel a nemzetközi futball életben, hogyha egy nagy tornát úgy nyer meg egy csapat, hogy már a selejtezőkben, vagy a csoportmeccseken is csúcsformában futballozik.
Egy olimpián, vagy egy vízilabda világbajnokságon is nehezebben menedzselhető ez. Itt most akár egy foci VB-n 4,5 hétig tart a torna. Hogyan lehet végig tűzben tartani a játékosokat, akkor, amikor azért mégiscsak sok a speciális körülmény. Minden világversenynek, illetve olimpiának megvannak a maga specialitásai, nehézségei. Most azért itt a foci EB-n valószínűleg nagyon-nagyon sok tesztelés lesz, és hát akár utazgatni is kell a csapatoknak többször is.
Én úgy emlékszem, hogy régebben futballvilágversenyeken 22-es keretek játszottak. Volt olyan, hogy ki kellett jelölni a 16-ot, aki aznap játszik, volt olyan, hogy mind a 11, aki nem kezdett, az leültett a padra. Ilyen szabályok. Most 26 lett. Ez egyfelől egy veszélyforrás arra, hogyha valaki többször nem kerül az aznap játszó 16 közé, vagy nem tudom, hanyat lehet nevezni egy meccsre, és öltönyben van, nem pedig labdarúgó felszerelésben, az bomlaszthatja a közösséget. Másfelől viszont, amit a Sir Alexnél láttam sokszor, hogy abban a pillanatban, hogy valaki kétszer-háromszor jól játszott, a következő meccsen kihagyta, nehogy úgy érezze, hogy ez magától megy, és ahogy újra lehetőséget kapott, megint 110%-on éget, hogy újra megmutassa, hogy már pedig ő nélkülözhetetlen. Tehát itt a 26-os keret az nem abban segíthet, hogy a 7 meccset te utolsó kettőt is magas szinten lejátszd, mert hogy kevésbé fognak elfeladni a játékosok, hanem szerintem tudsz játszani az önbecsülésükre, a belső tűzükre ahhoz, hogy szándékosan jegelsz, kicsit földühítesz játékos, hogy amikor a negyed döntőbe fontos lesz, hogy jól játszon, akkor azt érezze, hogy itt eljött az én igazságpillanatom, mert eddig velem igazságtalanok voltak.
És ugye akár sérüléseket is meg lehet előzni, bár nem tudom, hogy a menedzserek, edzők bármely sportágban mennyire tudják ezt. Nagyon sok mérés van most már azért az elmúlt években egyre több adatot kapnak, egyre nagyobb szakmai stábbal dolgoznak, de hát mégis ugye ez egy sérülésveszélyes sportág. Tamás, te mire számítasz? Lesznek nagy rotációk?
Biztos, hogy lesznek nagy rotációk, ugye eleve többet lehet cserélni a mérkőzéseken, mint korábban. Tehát az is egy kérdés akár edzői szempontból is, hogy mennyit cserélsz. Már azért, ha cserélsz, az mindig megtöri a játéknak a ritmusát, a csapatnak a ritmusát, stb. A másik dolog ugye az, hogy ha csak az előttünk, vagy a mögöttünk hagyott hetet nézzük. Ugye a spanyoloknál 2 játékos volt koronavírusos, a svédeknél 1. Most még gondolnám azt, hogy jövő héten senki nem lesz. Tehát soha nem tudod azt, soha nem felejtem el a talán az izlandiak elleni mérkőzés előtt volt, hogy Marco Rossiro kiderült egy nappal a meccs előtt, hogy koronavírusos. Tehát nem tudod ma már azt, hogy nyilván mindenkit tesztelnek, mindenki oltva, vagy sokan oltva voltak. A spanyolok most csináltak egy tartalékkeretet, aki ott áll készenlétben, vagy amelyek a tagjai ott állnak készenlétben, és közül elsősorban olyanokat hívott meg Luis Enrique ebbe a spanyol keretbe eleinte, akik az olimpia miatt be vannak oltva, vagy akik átestek a fertőzésen. De nem tudom, tehát lehet, hogy egy kulcsember kiesik mondjuk koronavírus fertőzés miatt. Nem lehet tudni. Ez egy ilyen torna lesz, hogy nem tudom, hogy az országokba való utazgatás az jár-e plusz, mert ugye ezek nyilván ugye olyan helyeken mennek, buszokkal szállítják őket elkülönítve, tehát azt nem gondolom, hogy ez fertőzés veszélyt jelentene. De hát, hogyha mondjuk közben hozna egy olyan szabályt valamelyik kormány, hogy éppen szigorítja a koronavírus fertőzéssel kapcsolatban az életet, akkor azt sem tudom, hogy azzal milyen hatással vált ki.
Én azt nem gondolom, hogy ennyire kulcsjátékosokon múlna, mert egy spanyol futballban van a kulcsjátékosod, arra a posztra van még öt másik kulcsjátékosod, tehát szerintem ezt megoldhatják. A másik, amit előbb már utaltam, és nem degradálom ezzel a futballt egy másodpercig se, mert a világ legnépszerűbb, legelterjedtebb csapatjátéka, de kevésbé létkérdés a taktikai rész, tehát szerintem bátrabban lehet itt fluktuálni a játékosokat. Bob Paisley mondta egyszer a Temesvári Mikinek, megkérdezte tőle, hogy valami taktikai dolgot, és azt mondta, hát ugye mi vagyunk a Liverpool menedzser, mi vagyunk a pirosak, és amikor a piros, az mindig a piroshoz rúgja oda a labdát, tehát, és azt nyertek azt hiszem Becket, tehát a Bajnokok Ligája elődjét. Tehát én azt gondolom, hogyha egy élcsapat 3-4 játékost különböző okokból kicserél, azok ugyanúgy futballozni fognak, és ha fehérbe játszanak, akkor a fehérnek fogják passzolni a labdát.
Ugye a franciaországi bajnokságon a második második mérkőzésünk után, amikor már eldőlt a csoport, akkor arra számítottunk, hogy hát baj lesz a portugálok ellen, mert ságalaposok vannak, és akkor mi lesz, hogyha a múcs emberek hiányoznak. Stort meghúzta azt, hogy akiket kellett pihentetett, és semmi nem látszott a csapatjátéken.
Kik a favoritjaitok? Dénes?
Én most már évek óta, pont sajnos ugye a magyar belga kapcsán, ahol az egyetlen meccs volt, nem játszottunk jól Franciaországban 5 évvel ezelőtt. Én a belgákat már jó ideje látom azt, hogy bennük van egy kiemelkedő teljesítmény. Amikor a dánok megnyerték az Európai Bajnokságot, a németek eszemben azokban nem láttam. De ott van egy csomó olyan szintű labdarúgó, aki fölveszi a versenyt a világ legjobb csapatainak, a világ a legjobb labdarúgóival. Ugye itt a probléma az Eden Hazard esetében, hogy a Reálban úgy látszik, hogy visszaesett, hogy ennek most pontosan mi a háttere, nem tudom, de eléggé visszatérő eset, hogy az, aki a klubjában valamiért, valami belső feszültség miatt nem tud jót teljesíteni, az felszabadultan játszik a válogatottban, és sokkal jobb lesz.
Hát lenne mit bizonyítani, mert ugye a Chelsea-s korszakához képest talán nem túlzok, hogyha azt mondom, hogy brutális a visszaesés, nem Tamás?
Persze, de nagyon sérülékeny játékos.
Hogy ízékony aztán... is, azt is tegyük hozzá, ugye állandó súly problémái voltak.
Igen, de ott van a Kevin De Bruyne, ott van még a Lukaku. Azért ezek a játékosok ott vannak a pályán, ezt a csapatot senkivel szemben nem lehet leírni.
Én azt hittem egyébként, már a világbajnokságon, hogy a brazilokat megverték, utána az angolokkal játszottak az elődöntőbe. Én azt hittem, hogy ott is végig tudnak menni. Szóval én azt hiszem, hogy a franciák, a belgák, azok nagyon erősek, és... az olaszokra érdemes ezt figyelni, az olaszok ellen nagyon nehéz játszani. Az olaszok 2018 ősze óta nem vesztettek meccset, és nagyon nehéz ellenük játszani. És hát az angolokra nagyon kíváncsi leszek. Szóval az angoloknak rengeteg jó fiatal játékosa van, nagyon tehetségesek, de ugye egy nagy torná. Éppen ma olvastam az Independent-nek a vezércikke az volt, hogy majd a torna megmutatja, hogy túlnő az angol válogatott Gareth Southgate-en. Ha majd meglátjuk.
Igen, ez érdekes megközelítés. Egyébként azt hiszem, hogy az U21-es, hogy mondtad, hogy sokkal jó tehetséges fiatal talán ott nyertek, vagy döntőt játszottak. Az EB-n egy 2 éve lehetett?
2 éve, igen.
Tehát az angol az a baj, visszatérjen. Mindig ígéretes.
Igen.
Mindig ígéretes, és igazából egyszer jött nekik össze odahaza, és egyszer közel voltak, hogy összejön nekik odahaza, de akkor meg elvesztették az elődöntő 11-esekkel. Tehát az angoloknál van egy ilyen, bemehetsz ugye a bankba, kiveheted a pénzed, ez ugyanez a helyzet, tehát az angoloknál valami közben jön, ezt olyan biztosan tudod, mint ahogy a bankból megkapod a betétedet.
Ugye a Premier League gyakorlatilag évek óta az egyik legelismertebb, és hogyha az anyagokat nézzük, leginkább előtérben lévő liga, még akkor is, hogyha bizonyos korszakokban vagy egy-egy évben a La Liga vagy a Serie A felzárkózik hozzá, vagy esetleg néha-néha túlnő rajta, de az azért elég gyakori, hogy az angol bajnokságban az angol játékosoknak még nagyobb az értéke, tehát talán plusz hype-ot, ilyen plusz lendületet kapnak, és nem mindig van meg az a bázis.
Hát persze, azzal együtt az angol futball nagyon erős, és ha megnézitek, hogy melyik csapatok adják a legtöbb játékost a keretekbe, ugye 15 játékosa van a Chelsea-nek, 15 játékosa van a Manchester City-nek benne a 26-os keretekben. Messze az angol klubok adják a legtöbb futballistát, 160 valamennyi, ha jól emlékszem, a keretekhez. Szóval persze, de hát én nem tudom, tehát azért ezek a kulcsjátékosok, ezek végig játszották a klubszezont. A június, vagy május végén volt a döntő 29-én talán. Mindjárt kezdődik az Európa-bajnokság. Tehát nem tudom, hogy...
Hát ez az edzői bravúr, hogy te erre tudsz lépni.
Igen.
Gyakori jacuzzival, sztékkel és sörrel, és kellő pillanatban az elmúlt hónapok, vagy közele év munkájából robbanni fognak a pályán. Ha most itt komoly edzéseket tartasz, akkor gyakorlatilag elveszed az életkedvüket.
Londonban lesz az utolsó hét összes meccse, és a finálé is. Bármi plusz lendület, plusz motiváció lehet ez az angoloknak, vagy ne tulajdonítsunk ennek olyan nagy jelentőséget egy ilyen speciális tornán?
Hát én jártam a Wembleybe, az új Wembleybe. Én azt láttam akkor, amikor ez a FA Kupa döntő volt, azt láttam, hogy a mérkőzésen mindkét csapatban játszó angol labdarúgók azért meg voltak hatódva, és azért az egy különleges élmény. Tehát biztos vagyok benne, hogy szeretnének eljutni az EB-n arra a szakaszra, amikor már csak a Wembleyben van meccs.
Tamás?
Maximálisan egyetértek, és még azt teszem hozzá, hogy azért, ha azt nézzük, most odáig azért valószínűleg el fog jutni az angol válogatott, csak valami csoda nem történik, hogy játszon a Wembleyben. Ugye mondtad, hogy a tornasz végső szakasztát ott játsszák. Na most, 66-ban megnyerték a világbajnokságot. 96-ban az elődöntőig eljutottak, tehát ők azért hazai pályán jó szoktak szerepelni, úgyhogy ez biztos, hogy egy pluszt ad a csapatnak majd.
Van-e olyan tényező, akár játékos, akár szövetségi kapitány, akár helyszín, akár bármilyen más elem, amelyre különösen is figyeltek majd a következő hetekben, akár amikor éppen beszélgetünk reggelente, azokra készülve?
Én nagyon kíváncsi leszek a budapesti mérkőzésekre, ahová pillanatnyilag még nincsen jegyem, de nyilvánvalóan meg fogom nézni az összes meccset, hogy mit fog adni a magyar csapatnak, vagy mit fog adni bárkinek, hogyha később lesz olyan meccs, ahol már nem játszik magyar csapat. Ezért nekem nagyon kuriózum. Hát ugye elég régóta követem a labdarúgást, de világversenyen Budapesten nem volt még meccs.
Tamás, te mire figyelsz majd a leginkább?
Hát persze engem is elsősorban a magyar válogatott szereplése érdekel. Meg hát ugye azt lesz majd talán érdemes nézni, hogy milyen nüanszokon múlhat. Én például most, hogy egy betélkedőt szervezve az EB történettel foglalkoztam sokat, feltűnt nekem, hogy a negyed döntőkben, tehát amikor a legjobb 80 mennek a négybe, ott 4 pár van. És minden EB-n szinte legalább a 4 párból 2-11-es párbajban dőlt el. Na most hát ott aztán már nagy sok köze a reális futballtudásnak nincs. Van egy másik érdekes felismerés, én nem tudom, hogy pólóban mondjuk a büntetődobásnak van-e ilyen, de a futballban szinte soha nem tudja egy csapat kétszer egymás után megnyerni egy adott tornán a szétlövést, mondjuk így.
Talán a horvátok nyertek többet az oroszországi világbajnokságon.
És ez egyszer a 90-es világbajnokságon, emlékszem, az argentinoknak volt egy ilyen szériája, de többség. Na most aztán az is, az aztán mindig egy hosszú beszélgetés témája és hosszú viták témája, hogy miért van az, hogy például az angol futball, amelyik egyébként olyan játékosok, akik azért mondjuk úgy önbizalomban nem állnak általában rosszul, a 11-es párbajból hétből hatot elvesztettek eddig. Vagy a hollandok, akik szinte képtelenek egy kivétellel 11-es párbajt nyerni. A németek mindig nyernek szinte 11-es párbajokat egy-egy szoros kivétellel. Tehát, hogy ennek van-e a nemzeti karakternek jelentősége ebben, vagy miért van? Éppen azt is ma olvastam, hogy a szegény Gareth Southgate, akinek a pályafutása egyébként arról híresült el, hogy elrontott egy 11-est. Szeptember óta minden válogatott edzésen gyakoroltatja a 11-eseket.
De nem lesznek ettől esetleg túl görcsösek?
Nem, erre mondta még egyszer nagyon régen ugye én is Liverpool menedzsert fogok majd idézni, azt gondolom, de hogy igazából gyakoroltathatod a 11-eseket az edzésen, de ott mindenki be tudja rugni. Tehát az egy teljesen más történet. Váratlan abban az ideg állapotban odaállni.
Én azt gondolom, hogy a 11-es rugást az edzésen te versenyként gyakorlod, az valamennyire szimulálja a mérkőzést. Tehát mit tudom én, a puding az ebéd végén, az a győztesé, és aki meg utolsó lesz, az annak kell odaadja, a többi megúszta, az megeheti a sajátját. Tehát azt neki valami tétet, akkor ez egy kicsikét segíthet, de nyilvánvalóan a lelki kérdés. Egyébként visszatérve arra a gondolatra, hogy negyed döntőtől kezdve sok az olyan meccs, ami 11-essel végződik, egy kicsikét ez a félelem reakció, tehát nem akar senki simán 3-1-re kikapni, dőljön el a úgynevezett lottóban, ugye az olaszok is úgy mondják, hogy lotteria a 11-es rugásra, és hogyha ez a meccsnek a vége, akkor kisebb a felelősség a vesztesnek.
A sportszurkoló.
Bocsánat, a pólóban van ilyen, hogy a nemzeti karakter valamelyest kijön a szétdobásban, vagy ott van olyan statisztika, hogy a szétlövésben valamelyik nemzet eredményesebb, valamelyik kevésbé?
Nincsen még erre azért tapasztalat, mert néhány éve vezették be, hogy a 2-3 perces hosszabbítást döntetlen esetén megszüntették. Magyarul most lett hirtelen az elmúlt pár évben sokkal több 4 méteres lövőpárbaj, szépen mondtam, 5 méteres lövőpárbaj, tehát büntetőpárbaj, és én azt látom itt inkább tendenciának, hogy 10-ből 8-szor az nyer, aki kezdi. Tehát itt úgy látszik, az egyenlítési kényszer az könnyebben hoz hibát, ráadásul egy hibát követően, hogyha az követte el, aki nem kezdte, a következő góllal már 2 különbség van, és ott már lelkileg föladják.
Bár a következő egy hónap elsősorban a foci EB-ről szól majd, gyakorlatilag ez az az időszak, amikor az olimpiára készülő sportolók a formaidőzítést, az élesítést végzik. A magyar női és a magyar férfi vízilabda válogatott is ott lesz Tokióban. Dénes, mit vársz a magyar női és a férfi csapattól?
Udvarias vagy, a nőkkel kezdted, én is próbálok az lenni. Lányok nehéz csoportban vannak. Sikerül a csoporton belül 2 erős csapat ellen győzni, akkor elkerülhetnénk az elődöntőben az USA-t. Ez azt jelenti, hogy 2 esélyünk lenne arra, hogy érmet nyerjünk. Egyszer maga az elődöntő, hogyha bekerülsz a döntőbe, illetőleg ha az nem sikerül, még mindig van a bronzmeccs. Ráadásul azzal, hogy erős csapatban vagyunk, a negyed döntőbe kaphatunk könnyebb ellenfelet. Tehát látszólag nehéz a sorsolás, a valóságban ez egy segítség, jó kell hozzájátszani. Ezzel abszolút tisztában van az Attila, beszélgettem vele erről elég sokat, és így készülnek a lányok. Van egy csomó tehetséges lány, van jó néhány kiforrott lány, úgyhogy én látom bennük az esélyt, hogy egymást követő 3/4. Helyet követően most legyen egy érem.
Mi a helyzet a fiúkkal? Ugye Európa-bajnokságot nyertek szűk 1,5 éve itt Budapesten, de hát azért a koronavírus világjárvány ezt a sportágat is eléggé megviselte. Mennyit lehet átmenteni az akkori formából?
Hát az akkoriból biztos, hogy semmit, mert nem csak, hogy a magyar csapat, ahogy mondod, mindenki keresztül ment a koronavírus hullám, és ebben nincsen kivétel, mindenkinek meg kellett ezzel küzdjön. Olyan messze van, hogy annak szerintem semmi köze nem lesz az idei világeseményhez. Itt az a jó hír, hogy sok csapat közel egyforma teljesítményre képes, 6-7 csapat, de
akkor lehetsz első, lesz 8. is?
A legjobb hír az, hogy köztük vagyunk. Na most itt ugye meg az a csalóka, hogy könnyebb a sorsolás, viszont képtelen vagy könnyű ellenfelet kapni a 8 között. És ugye 4 éven keresztül egy férfi vízilabda válogatott mindig az olimpiai negyed döntőre készül. Arra van 4 éve, mert az olimpiai negyed döntő, amikor ha sikerül, akkor utána a 2 meccsből egyet sikerül behúzni, már megvan egy érem.
Azzal már haza lehet jönni.
Így van, azzal már így van, fölengednek a repülőre. Uram, bocsánat, mind a 2-t megnyerted, akkor megnyerted az aranyat. Tehát azt gondolom, hogy ez a nehézség megvan, ráadásul kint fog kiderülni, hogy kit kapunk, mert ott viszont a másik ágon meg öt olyan csapat van, akiből bárki bekerülhet a legjobb négybe, tehát az egy segítség, hogy egy potenciális éremesélyes ki fog esni, mert kilencedik lesz legjobb esetben. Úgyhogy meglátjuk.
Ami a teljes magyar küldöttséget illeti, Tamás, te mire számítasz? A Magyar Olimpiai Bizottságnál óvatosak a jóslattal, de hát azért a magyarok mégiscsak az elmúlt két olimpián 8-8 aranyérmet szereztek.
Nem tudom. Nem szeretnék semmiképpen pesszimista lenni. Vannak olyan sportolók, akiknek az elmúlt eredményei azt mutatják, hogy vannak az optimizmusra, talán elérhető az elmúlt két olimpiának az eredménysora. Ugyanakkor, amióta ez szóba került, én bennem azon benne, hogy azért mégiscsak Pekingben volt egy olimpia, ami az a tájéka a világnak, ami azért nem a legjobban sikerült olimpiája volt a magyar sportnak, még a modern időkben sem.
Bár ugye pont a férfi vízilabda válogatott tudott győzni, de hát...
Nem sikerült annyira jól, de 16 aranyérmes utazott haza a három arannyal. Azért ahhoz nem kell ugye halszemoptika, hogyha három vagy négy aranyérmest akarsz lefényképezni. Most nem számoltam utána, de azt hiszem, hogy kisebb fotó volt a riói 8 arany, mint a pekingi 3.
Ugye ott még kajakkenuban sikerült két aranyérmet szerezni, tehát gyakorlatilag a kajakkenu és a vízilabda abban az időszakban mindig hozta magát. Az elmúlt évek alapján, és akár mondjuk az elmúlt olimpiák, különösen riói alapján az úszóktól is várhatunk jó teljesítményt, és a vívóktól is.
Hát ugye én azt olvasom a sajtóban, hogy ha Milák Kristóf nem pullad a vízbe, akkor olimpiai bajnok lesz.
200 pillangon.
200 pillangon. Ugyanakkor sok minden érdekesség van, tehát azt például nem tudom megmondani, hogy ha nem 2021-ben lenne az olimpia, hanem 2020-ban, akkor a magyar sport két, majdnem azt mondtam, hogy zászlóshajó, de hölgyekről van szó, tehát két kiemelkedő csillaga, Kozák Danuta és Hosszú Katinka, egy évvel fiatalabbak voltak, lehet, hogy akkor még kiugróbb teljesítményre lennének képesek, ezt nem tudom.
Hát ugye hat aranyat nyertek.
Igen.
Rióban, így van, a 8-ból. Én azt gondolom, hogy az úszásban egy lényeges momentum még hátra van, ha jól tájékozott vagyok, akkor még nem zajlott le a trials az USA-ban.
Ezután következik.
Így van, és azért onnan már informáltabbak leszünk, hogy a legfontosabb, legesélyesebb magyar számokban az amerikaiak milyen idővel kvalifikálják magukat az olimpiai csapatba.
Meglátjuk, ez is ki fog derülni, de előbb az Európa-bajnokság, amely pénteken este megkezdődik. Természetesen, ahogy már Tamás, te is említetted, az olaszok és a törökök római meccsével. Egy gyors tipp a végére. Dénes, mire számítasz a török-olasz csatában?
Török győzelem.
Én arra, hogy olasz-török lesz, és nem török-olasz.
Innen folytatjuk, majd nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Önök az elmúlt bő 50 percben Kemény Dénest, a magyar férfi vízilabda válogatott korábbi sikerkapitányát, és Dénes Tamás sporttörténészt, futballszakírót, az Inforádió főmunkatársát hallották. Kemény Dénessel és Dénes Tamással rendszeresen beszélgetünk majd a következő egy hónapban a futballebbi aktualitásairól, érdekességeiről, nem csak szigorúan vett meccselemzések lesznek természetesen. Az aréna ezzel véget ért, most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.